Köszöntöm Önöket! Ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke tart attól, hogy a koronavírus járvány akár egy egész tanári karon végig söpörhet, de kétségei vannak, hogy a tesztelés mennyiben jelenthet megoldást. Horváth Péter ismét azt hangsúlyozta, a normál tantermi, vagy úgymond jelenléti oktatás lényegesen hatékonyabb a digitális oktatásnál. Kalapos Mihály készített interjút a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Azzal szerintem nem lehet vita, hogy a pedagógusok magas rizikófaktorú csoportba tartoznak, hiszen nagyon sok diákkal találkoznak, különösen azokon az évfolyamokon, ahol már nem egy pedagógus visz egy tanulócsoportot, hanem óráról órára másik csoportba kell neki bemenni. Ez azt jelenti, hogy akár naponta 200-300 diákkal is találkozhat, szinte idézőjelben test közelből is. Valamint tudjuk azt, hogy a pedagógus társadalom viszonylag azért idősebb korosztályhoz tartoznak, illetve nagyon sokan vannak, akik már elmúltak 55, akár 60 évesek is. Arról, hogy a tesztelés mennyiben segíthet, azt gondolom, hogy tényleg sokat lehet olvasni, hogy megoszlanak a vélemények. Elsősorban egészségügyi pályán jártas kutatóknak, tudósoknak, hozzáértőknek kell eldönteni, hogy ez valóban mennyit segítene, hiszen a pozitív teszt egyrészt hozhat bizonyosságot, és nyilván akkor ki kell emelni a csoportba, és karanténba kellene maradni pedagógus kollégának. A negatív azonban igazából nagyobb előrejelzést nem tud mutatni, hogy ezt milyen sűrűn lehetne alkalmazni, mindenkinek kötelező lenne, ezt nyilván el kell dönteni azoknak, akik a döntéshozatalban érintettebbek, akik jobban értenek a témához.
Attól egyébként nem tart, hogy gyakorlatilag ez a járvány végig söpör az egész tanári karon?
Ennek is van valószínűsége. Én azt gondolom, hogy ha valaki elkap a vírus, akkor ha nem időben észleli, vagy hogy tudjuk, hogy mikortól kezdve fertőz, akkor ez végig söpörhet akár egy egész tanári karon is. Nem lehet kizárni. És tartok is tőle, hiszen akkor nyilván az oktatás az azonnal át kell, hogy álljon egy másik üzemmódra.
Mégis azt mondja egyébként, hogy a hagyományos oktatás azért sokkal előrevívőbb, mint mondjuk a digitális oktatás.
Azt gondolom, hogy jelen állapotban a hagyományos, normál tantervi oktatás jó pár évfolyamon lényegesen hatékonyabb. Gondolok itt elsősorban a legkisebb korosztályra, az első 4 évfolyamra, különösen az első és második évfolyamra, legkülönösebben nyilván az első évfolyamra, hiszen ott azért az, hogy otthon maradnának a gyerekek, az egyrészt nagyon sok olyan problémát jelentene a családoknak is, amelyet jelen pillanatban szerintem nem mindenki tud megoldani. Biztos, hogy nagyon komoly mértékben nőnének a különbségek, amelyek egyébként is az egyik legnagyobb problémát okozzák a hazai oktatási rendszernek. Későbbi magasabb évfolyamokon ez a fajta hatékonyságbeli különbség egyre kisebb, de nyilván itt is vannak olyan dolgok, amelyeket a digitális oktatással nem lehet megoldani. Tehát én azt gondolom, ha megoldás e felé mutatna, akkor inkább valamilyen vegyes rendszerre lehetne áttérni, amennyiben az egészségügyi helyzet valamennyire is megengedi ezt.
Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora egyébként nagyon optimistán nyilatkozott az Inforádió Aréna című műsorában, mert hogy azt mondja, hogy 2 hónap múlva meg lesz az oltóanyag, és akkor tulajdonképpen az első körben a tanárokat is be kellene oltatni. Ezzel egyetért?
Teljes mértékben egyetértek, és drukkolok a kutatóknak, és tényleg nagyon jó hír lenne, azt gondolom, mindannyiunk számára, hogyha egy olyan biztonságos vakcina tesztelés után valóban rendelkezésre állna, ami lehetőséget adna arra, hogy a leginkább veszélyeztetettek, tehát valóban az idősebb korosztály a legtöbb személyes kontakttal járó foglalkozásbeli megkaphassa ezt, és hát ebbe egyértelműen beletartoznak a pedagógusok is, és akkor mindaz, amit előbb mondtunk, digitális oktatás, hagyományos oktatás, az a következőkben olyan értelemben már tényleg egyfajta kísérletezésnek lehetne terepe, hogy hogyan lehet egyébként azokat a tapasztalatokat valóban érdemben hasznosítani, amelyek segíthetik a hagyományos oktatást.
A délutáni sportfoglalkozások korlátozása, illetve a tanulmányi kirándulások kényszerű elhalasztása nem kis fejtörést okoz az iskoláknak, így látja a Budaörsi Herman Otto általános iskola igazgatója. Turcsik Viktor szerint ugyanakkor a gyerekek és a szülők nagyon együttműködőek az iskolával. Tatár Tímea kérdezte Turcsik Viktort, a Herman Otto általános iskola igazgatóját.
Főleg a délutáni sportfoglalkozás volt az, ami megrettentett bennünket, mert mi azt gondoljuk, hogy a gyerekek sportja nagyon fontos. Az irányelv az meglehetősen tiltja azt, hogy délutáni sportfoglalkozásokat szervezzünk, vagy legalábbis megfontolandónak teszi. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy a helyi önkormányzat is azt kérte, hogy ne legyenek délutáni sportedzések sem zárt térben. Bizonyos sportfoglalkozásokat ez lehetetlenné tett.
Az ebédeltetés megoldása az mennyire jelent esetleg problémát?
Meghosszabbított az ebédeltetési időt. Ez is már valamilyen szinten a tanítás robására mehet, hiszen korábban kell elkezdenünk az ebédeltetést. És az volt a tervünk, hogy egyszerre csak két osztályt engedünk az ebédlőbe. Sajnos ez meghiúsult. Nagyon-nagyon megnövekedett a sorban állás az iskolában, és fizikailag nem is lehet a sorban másfél méteres távolságra tenni a gyerekeket, mert akkor kilógnának az iskolából. Végül is úgy döntöttünk, hogy három osztály fog ebédelni egy időben. Ezek izoláltan helyezkednek el egymástól, de egymáshoz képest az osztálytársak természetesen közelebb vannak egymáshoz, mint másfél méter.
Mit tapasztal a szülők, mennyire tudják elfogadni azt, hogy kifejezetten csak indokolt esetben léphetnek be az iskolába?
Ezt nagyon-nagyon könnyen elfogadták. Azt gondolom, hogy ebben a szülők partnerek egyáltalán nem jönnek be az iskolába. Sokkal gyorsabban szoktak be egyébként most az elsősök, ha lehet ezt mondani ebben a helyzetben. Nagyon erősen felkészítették őket otthon a szülők, és az a probléma, ami mindig szokott lenni az elsősöknél, hogy vonakodva válnak el a szülőktől az iskola épületén belül, ez most nincs.
És a gyerekek hogyan veszik ezeket az akadályokat és ezeket a napi szintű változásokat?
Két dolog van, az egyik a maszkviselés, amit nagyon-nagyon jól vesznek. Talán a kézmosás, ami alsó tagozaton jobban kontrollálható, azt is. Elhelyeztünk különböző helyekre az iskolában kézfertőtlenítőket. Én látom, hogy ezt használják, illetve a fogyásból arra következtetünk, hogy ezt tényleg intenzíven használják a gyerekek. A távolságtartás az, ami nagyon nehéz. Nem lehet a gyerekeket igazából egymástól elkülöníteni. A gyerekek azok egymáshoz érnek, egymáshoz közel beszélgetnek, egymás fülébe sugdosnak. Ezt ekkora tömegben nem nagyon lehet kontrollálni.
A délutáni sportfoglalkozásokon kívül esetleg van még olyan momentuma ennek az intézkedés csomagnak, ami még nehezen betartható?
Talán a kirándulásokkal kapcsolatos ajánlás, például elindulunk innen az iskolából a gyerekekkel, és kimegyünk a környező hegyekbe, az talán még vírusvédelmi szempontból még jó is. Megmondjuk a kollégáknak, hogy akkor mit nevezünk olyan kirándulásnak, ami veszélyes lehet vírusvédelmi szempontból, és mi az, ami nem. Többi intézkedés az várható volt. Terhet ró ez nyilván a szülőkre is, hiszen az iskolába való visszaengedés az bizonyos kommunikációval lehetséges csak a házi orvossal, de szerintem ezt mindenki tudomásul veszi, látszik, hogy azok a szülők, akik bármilyen tünetet tapasztalnak a gyereküken, akár csak egy köhögést, orfolyást, erősebb fejfájást, otthon tartják a gyereküket azonnal, tehát nagyon nagy az együttműködés.
A szeptemberi tanévkezdéssel 423 intézményben léptek szolgálatba iskolaőrök, és a számuk tovább bővülhet. A jelentkezőknek mintegy harmada lett alkalmazható iskolaőrként. Pusztai Balázs összefoglalója következik.
Szeptembertől szolgálatba álltak az iskolaőrök. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár közölte, azokon a helyeken dolgoznak, ahol az iskolapszichológusok és szociális munkások munkája nem volt elegendő a rend teljes körű fenntartásához.
Sokkal több, mint egy portás, de nem fegyveres rendőr. Egy olyan személy, aki arra kap felhatalmazást, hogy bármilyen az adott feladatellátási helyen megjelenő erőszakos esemény esetén fellépjen, legyen szó pedagógus, diák, diák, pedagógus, diák, diák közötti konfliktusról, és természetesen a szülőnek sincs arra lehetősége, meg joga, hogy egy oktatási intézményben akár tanulóval, akár pedagógussal szemben erőszakosan lépjen fel.
Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes elmondta, az iskolaőrök tanítási időben teljesítenek szolgálatot, sajátos jogokkal vannak felruházva, és rendelkeznek kényszerítő eszközzel, így bilincsel, gumibottal és könygásprével. Utóbbiak használatára viszont csak kiemelten indokolt esetben kerülhet sor.
Nagyon szigorú és nagyon következetes kiválasztási folyamatot vittünk végig, amelynek eredményeképpen a jelentkezők kétharmada kirostálódott. A kiválasztási folyamat után elindulhatott a képzés 31 képzési helyszínen, három modulban, pedagógiai, pszichológiai és rendőri ismeretek tárgykörben.
Az iskolaőrök nevelési oktatási kérdésekben javaslatot nem fogalmazhatnak meg, kizárólag a biztonsági kérdésekbe szólhatnak bele. Egyenruhában végzik a munkájukat, szolgálati igazolványuk, jelvényük van, de nem rendőrök, rögzítette Töreki Sándor. A pedagógusok szakszervezete korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolaőrök helyett az iskolai erőszak pedagógiai úton történő megelőzéséért kellene erőfeszítéseket tennie a kormánynak. Totyik Tamást a PS alelnökét hallják.
Egy iskolapszichológusra 800 és 1000 tanuló jut átlagban.
Az iskolaőrök 423 olyan helyszínen kezdték meg tevékenységüket, ahol ezt az intézményvezető kezdeményezte. További 55 helyszínre a toborzás és képzés folyamatban van.